Nézzük az Úrnak a szavát mára. Mit hozott nekünk az Úr? Mert az éhes szíveket tudja megelégíteni. Az éhezőket tudja megelégíteni, ha éhezük, és szomjúhozzuk ezt az igazságot. Akkor tud minket megelégíteni. A járásunkról szeretnék ma beszélni. Az Úrban való járásunk dicsőséges voltáról. A dicsőséges voltáról, hogy az a járás, amit az Úrban, az életünkben kijárunk, az dicsőséges legyen. Mert ezért az Úr megfizette az árat, hogy az teljes dicsőségben, ragyogásban élhessük meg. Egy keresztény számára kötelező a ragyogás, szoktam mondani. Kötelező. Akármin megyünk keresztül, bármilyen megpróbáltatás, nyomorgatás lehet útközben, a ragyogás kötelező. Mert az Úr dicsőségét kell ragyognunk erre a világra. Ezt a járásunkat alapvetően az határozza meg, hogy tisztában vagyunk-e a Krisztusban való identitásunkkal. Ez egy furcsa szó, azt jelenti, hogy az azonosításunk. Hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Hogy Krisztusban mit adott nekünk az Atya. Hogy ez a Krisztusban szó mit foglal magában. Az újjászületésünkben mit hordozunk magunkban. Az Istennek a teljességét, a szeretetét, az új teremtést. Hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Aki Krisztusban van, az hordozza Isten szeretetét a szellemébe. Istennek az áldásait. Tehát Krisztusban lenni, az egy nagyon fontos azonosítást hoz nekünk. És ezt az azonosítást meg kell ismernie a keresztényeknek ahhoz, hogy amikor döntéseket kell hozniuk az életben, akkor helyesen hozzák meg azokat. Ugyanis egy-egy döntésnek a meghozatala, egy fontosabb döntés meghozatala, hosszú távra kihathat az életünkre. 10-20-30 évre, vagy egész az életünk folyására kihatással lehet a döntéseink meghozatala, hogy miként hozzuk és hogyan tesszük ezeket. Ezek az Úr bölcsessége által kell, hogy történjenek, a döntéshozatalok. És amikor ezeket a döntéseket az ember meghozza, akkor különböző pozíciókba kerül a Krisztusban. Különböző helyzetekbe. És ennek a gondolatsornak a kifejtése a szándékom ma. Hogy mit is értünk ez alatt? Amikor újjászületünk Krisztusban, akkor ültetünk, akkor az Atya, amikor újonnan szül minket, akkor úgy kezdjük az Úrral való járásunkat, hogy ültettettünk Krisztussal a trónra, egy hatalmi helyre. Úgy kezdjük az életünket, hogy trónra helyez minket. Leülhetünk Krisztusban, az Atya jobbjára. És ott trónolunk, és ott uralkodunk. Ez az első pozíció a hívők életében, a Krisztusban. Hogy ülünk, de nem csak a konyhában ülünk a hokedlin, hanem a Krisztus trónján ülünk. Tehát nem csak leültettünk valahova félre a sarokban, nem. Trónra ültettünk. Krisztusnak a trónjára ültettünk. A legmagasabb hatalmi helyre ültettünk. Így kezdődik az újonnan szült keresztény életünk. Ezt az Efézus mondja a 2:6-ban, hogy ővel együtt feltámasztott, ővel együtt megelevenített, és ővel együtt ültetett minket a Krisztusban. Tehát az első pozíció a keresztény számára, amikor megszületik a Krisztusban, hogy oda lett ültetve a hatalom legmagasabb helyére. Miért van odaültetve? Hogy uralkodjon. Hogy uralkodjon az életben az egy Jézus Krisztus által. Ez egy nagyon fontos hely, amit meg kell tanulni rögtön a legelején, ezzel kell kezdeni, hogy az ember tudatosítja magában, hogy Krisztusba kerültem, hatalmam van. Krisztusba kerültem, a hatalom helyére helyeztettem, oda lettem ültetve, a trónra, Krisztusban. Ezen a helyen, ha egy kicsit az ember körbenéz, és elkezdi táplálni a szellemét az igével, akkor egyszer csak kezdi hallani azt a szót belül, hogy kelj fel és világosodjál, mert eljött a te világosságod. Hát a hívő kap egy indítást, hogy ezen a helyen ne csak a lábát lógassa, hanem felkeljen és kihúzza magát, hogy jobban látassék az ő világossága. Ez az a pozíció, amikor felkelünk a Krisztusért. Ebből az ülő helyzetből. Felkelünk. Mert a világosságunkat így jobban látják. Ez nagyon fontos hely. Hogy nem szégyeljük, hogy nem bátortalankodunk a Krisztusban, hanem igenis kihúzzuk magunkat egy pozícióba, hogy én a Krisztusban az ő világosságát hordozom, és felkelünk. Kelj fel és világosodjál. Bátorít minket az ige. Ha felkeltünk, akkor egy álló pozícióba kerülünk. Ez még mindig a Krisztusban van. Hát abból, hogy ültettünk, a keresztény felállt. És az ige rengeteg helyen tanít minket arra, hogy miként kell megállni a Krisztusban. Úgyhogy ez az állásunk Krisztusban. Ez a következő pozíciója a keresztény életünknek. Hogy álljatok meg erősen, mondja az ige például. Hogy szilárdan álljatok. Hogy rendíthetetlenül álljatok. Tehát kapunk itt figyelmeztetéseket, hogy ne inogjunk meg, amikor Krisztusban vagyunk, és meg kell állnunk különböző helyzetekben. A következő pozíciója a kereszténynek a Krisztusban, hogy elkezd járni. A járásunkról szól az ige. Ha állunk, és tovább kapjuk az igei táplálást, akkor előbb-utóbb késztetést érzünk arra, hogy a célok felé, amit megláttat velünk az Úr, lépéseket tegyünk. Elkezdünk lép egyet, aztán még egyet, és hogyha helyes a célirány, akkor egy jó érzés fog el minket, hogy járunk a Krisztusban. Elkezdünk járni. Mondja az ige, járjatok szeretetben. Ugye? Járjatok az ő békességében. Ez már egy járás az Úrban. Ez is egy pozíció a Krisztusban. A Krisztusban, amikor járjuk, kijárjuk a keresztény utat, kijárjuk az ő akaratát, járunk a szeretetben, a szellemben járjatok, ugye mondja az ige? Szellemben járjatok? És akkor a testnek a kívánságait nem fogjátok véghez vinni? Mondja az ige? Tehát ez a járásunk Krisztusban. E fölött is van még pozíció a Krisztusban, amikor a futásunkról beszél az ige. Amikor kezdjük érezni a sürgetését az Úrnak, és már az úton vagyunk, és járunk, és látjuk tisztán a céljainkat, akkor van, hogy az ember még buzgóbbá válik. És még érzi jobban a szorítását, hogy rengeteg még a munka, és az eke szalvára tette a kezét, és menni kell előre, és akkor beszél az Úr a futásunkról. Hogy meg kell futnunk a futásunkat. Hogy nem csak lézengünk, meg lötyögünk, meg néha lépdelünk egyet vagy kettőt, valamiért itt vagyunk. És Pál azt mondja, hogy az én futásomat bevégeztem. Hát futásunkról van szó. Ebben benne van egy sürgetés, benne van egy verseny kihívás, egy versenypálya. És benne van a sportszerűség. Hogy csak az kap jutalmat, aki a szabályoknak megfelelően fut. Úgyhogy ezekről szeretnék már szólni. Ezek a gondolatok vannak a szívemben, hogyha fogadókészség van nálatok, akkor ezeket kibontjuk ma. És ha rendben van, akkor mondjatok egy áment. Áment. Drága Úr Jézus Krisztus kegyelméből, ezek a pozíciók adattak egy hívőnek a Krisztusban. Ha a hívő felkent, és elkezd az Úrban, az igében táplálkozni, akkor ez az erős és szilárd állás az első pozíció. Igéken fogok olvasni, hogy gondolkodjunk rajta, hogy miket vár el tőlünk az ige, hogy miként álljunk meg a Krisztusban. Hogy miként álljunk. Mert lehet úgy is állni, lógatod a kezedet, mondja, hogy ne lógassátok, ugye? Hanem szorgalmasak legyetek, és figyeljetek a Istentől segítséget vévén, mondja Pál. Ez a Cselekedetek 26-ban van. A 22-es vers az állásunkat sorolom. Hogy milyen módon várja el az ige tőlünk, hogy miként álljunk a Krisztusban. Istentől segítségét vévén minden mai napig állok, mondja Pál. Vagyis bizony voltak az ő útján olyan helyek, ahol az ellenség elkövetett mindent, hogy ebből az erős álló szilárd pozíciójából botlások legyenek, elessen az útján. padlót fogunk, ugye mondjuk, hogyha ilyen történik velünk, hogy úgy elestünk, hogy padlót fogunk. Az ellenség elkövet bizonyos dolgokat, hogy ebből az állásból kirángasson minket. Ezért mondja Pál, hogy az Istentől segítséget vévén minden mai napig állok, mondja Pál. Mondja azt is az ige, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Tehát ebben a pozícióban, hogy állunk a Krisztusban, és erősen állunk, folytonosan figyelnünk kell arra, hogy vigyázzunk arra, hogy el ne essünk. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ez 1 Korintus 10:12, ahogy írja. De ezt a részt érdemes odalapozva megnézni, az előző versektől elolvasva, mert itt felhívja a figyelmünket az ige arra, hogy miként lehet például elesni. Mik azok a helyzetek, amik által egy keresztény eleshet? És ez a mi példánkkal lett megírva, ez az 1 Korintus 10-ben van írva, és így szól. A pusztai vándorlásnak a részében tesz erről említést Pál. A 9-es versben felhívja a figyelmünket, hogy a Krisztust ne kísértsük. Lehet a Krisztust kísérteni ezek szerint, amint közülük kísértették némelyek. Se pedig ne zugolódjatok. És a zugolódás is egy olyan hely, ahol az ember az álló pozícióból hamar ott találja magát, hogy elesett. Amikor elkezdünk zugolódni Isten akarata ellen, vagy egy helyzet ellen. Se pedig ne zugolódjatok, miképpen azok közül zugolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. És a zugolódások, az ellenséges hangok, azok helyet adnak a pusztítónak, és elgáncsol minket az úton. És ahelyett, hogy állnánk, elesünk. És a 11-es vers mondja, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra. Vagyis ezt a fejezetet érdemes egy pár verssel előbbre elkezdeni tanulmányozni, mi módon hozott nekik az ellenség az útjukba ezt, azt és azt, hogy elessenek az álló pozícióból. Megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időtnek vége elérkezett. Akkor is várták már az idők végét. Ez 2000 éve volt. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék, mondja itt az írás. Vagyis az ember áll, és egy ideje jól mennek a dolgok, és elkezd például kevékedni, akkor bizony előbb-utóbb úgy veszi magát, úgy találja magát, hogy elesett valamiben. Az 1 Korintus 15:58 mondja, azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mondja itt újra. Megállunk és erősen állunk. Nem lágyan viseljük magunkat a megpróbáltatásokban. Erősen állunk. Mozdíthatatlanul. Ez jelzi azt, hogy lesznek majd tusakodások, amikor jönnek ellened, és megmérettetsz abban, hogy milyen erősen állsz. Mert mozdíthatatlanul kell állnod, és közben buzgolkodván az Úrnak dolgában, mindenkor. Vagyis dolgos legyél az Úrban, miközben erősen állsz. Buzgolkodjál az Úrnak dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És ebben az álló pozícióban is munkálkodnunk kell már. El kell végeznünk a munkát. Az 1 Korintus 16:13 mondja, vigyázzatok, álljatok meg a hitben. Legyetek férfiak. Legyetek erősek. Vagyis a hitünknek a megpróbáltatásaira utalít, hogy amikor azt hiszük, hogy olyan szilárdan állunk a Krisztusban, akkor vigyázzunk a hitünkre. A hitünk próbáinál. Hogy meg tudjunk állni, és legyünk férfiak, ne tagadjuk meg a hitünket. Amikor jönnek a próbák, és jönnek a kísértések. Álljunk meg úgy, mint a férfiak. Igen, és felvállalom a hitemet. Még akkor is, ha megmosolyognak érte, ha megnevetnek, ha ócsárolják azt, akkor is megállok a hitemben. Álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, mondja. Ez az, még mindig az állásunk az Úrban. Az Efézus 6. Nagyon fontos igevers, hogy az Úrban hogy kell megállnunk. Itt van egy rész, amint odalapozunk és elolvasunk, hogy teljes legyen a kép, ezt nem lehet kihagyni, ezt Efézus 6-ban Pál tanít minket, a 6. fejezetben, hogy ez még mindig a pozíciónk az Úrban, amikor állunk. Még nem tettünk lépéseket, csak állunk. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. Vagyis egy fegyverzetet kezd sorolni. Az ige azt mondja, hogy álljatok meg ebben az erőben, ebben a hatalmas erőben, de ahhoz, hogy itt meg tudjatok állni, ez fegyverzet adatot nekünk. Fegyverzet. Nem lehet elhanyagolni a fegyverzetet, hogy az rajtad legyen, ha erősen akarsz állni. Egy szellemi fegyverzetet kaptál. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ebből kiderül, hogy az ördög ravasz. És az ördög meg fog próbálni itt is, ott is, incselkedik, helyet néz magának, itt egy kis helyet, ott egy kis helyet. És neked pedig azt mondja, hogy te ölts fel a fegyverzetedet. Ne találjon rajtad fogást. Ne találjon nyílást. Egy pici helyet talál magának, vagy adsz neki, akkor abban a pillanatban még többet akar. És nagyobb teret akar nyerni az életedben. És nyerészkedni akar vele. Azt mondja, hogy ez már itt az enyém, és akkor még akar magának is. A kis szögeltérésekből így lesz nagy, és nagy és még nagyobb tévejgés az életünkben. Úgyhogy egy fegyverzet van a számunkra adva, hogy erősen megállhassunk az Úrban. Az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem test és vér ellen van a tusakodásunk. Ez azt jelenti, hogy nem az anyós a probléma a családban. Nem az anyós. Ne őt okold. Meg ne a gyereket szidalmazz azért, hogy mi folyik otthon. Nem, ezek szellemi erők. Ezek szellemi erők. Ezek szellem fel is sorolja, hogy fejedelemségek, hatalmasságok. Ez élet sötétsége, világbírói. És a gonoszság szellemei, ez a legfelsőbb rendje ezeknek az erőtnek, amelyek a magasságban vannak, ezek hozzák nekünk a bajokat az életben, ha helyt adunk neki, ha nincs rajtunk a fegyverzet. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok. Tehát ez az állásunk a Krisztusban. Ahhoz, hogy meg tudj állni, amikor jön a gonosz nap, mert ahogy Hegel mondta régen, hogy az nem kérdés, hogy egyszer csak ott az a gonosz nap. Eljön, addig fegyverkezd fel magad. Amíg minden jól megy, addig tanuld meg fölölteni a fegyverzetet. Amikor jön a gonosz nap, meg tudj állni. Meg tudj állni benne. Erre Isten mindannyiunknak ad időt, hogy felfegyverkezzünk, hogy megtanuljuk ezt a fegyverzetet, hogy meg tudjunk állni az ellenség minden ravasságával szemben. A Jézus nevében. Ámen. Hogyha megtanulunk állni, sok év eltelik, hosszú évek elteltek, és mindig állunk az Úrban, és az ördög nem tudott minket elgáncsolni, akkor csak hálát adhatunk, az Isten kegyelme volt. De ha elbuknánk, elesünk, akkor fel tudunk állni. Fel tudunk állni. Isten kegyelme ez. Leporoljuk magunkat, felkelünk, és tovább megyünk. Ez Isten kegyelme, ez Isten kegyelme. Az őrhelyemre állok, tanítja. Ez megint csak az állás. Ez egy külön pozíció, amikor az Úr ad egy őrhelyet nekünk szellemben. És odaállít minket, hogy ott őrködjünk. Ez imádsághely. Őrhelyemre állok, és vigyázok. Ez egy őrző pozíció. Akkor a szellemi erők közelednek. Akkor hatalmat vegyél. A közbenjáró imádságosoknak helyez. Ez is egy állás az Úrban. Az őrhelyemre állok és vigyázok. Hogy meghallja, mit mond az Úr nékem. Ha az ember nem szakít erre időt, akkor téves hallás is lehet, félrehallás. Vagy az Úr szól, és nem halljuk meg. Kötelező megtanulni az őrhelyünkre állni. És vigyázni, hogy mit szól az Úr. És amit szól, azt meg kell cselekednünk. A bölcsember fogja magát, és azt megcselekszi. A 2 Timóteus 2.15 mondja, igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj. Vagyis lehet úgy is állni az Úrban, hogy az ember nem mindent úgy tesz, ahogy az Úr szeretné, és akkor nem mondhatjuk, hogy becsületesen álltunk. És egy becsületes megállást mond az Úr. Becsületesen állni, mint oly munkás, aki szégyent nem vall. Szégyen. Szégyen nem val az a munkás, aki becsületesen áll az Úrban. Aki helyesen hasogatja az igazság beszédét. Vagyis ez ebből kivilágzik, hogy kiviláglik, hogy az igét lehet csűrni és csavarni is. Lehet így is magyarázni, lehet úgy is magyarázni. És akkor nem álltunk meg az Úr előtt abban a tisztaságban, ahogy az ige elvárja tőlünk. Nem lehet az igét tévesen értelmezni. Az igének, az a Szentírásnak a teljességéből részeket kivenni, és új elméleteket előhozni, és megrontani vele a Krisztus testét, ez nem kedves dolog Istennek. Becsületesen kell állni az Úrban. Erről szól itt az ige. Becsületesen állni az Úrban, a Jézus nevében. Amikor az ember tudja, hogy szilárdan áll, hogy rendíthetetlenül áll, és elkezdi látni az útirányt, hogy merre menjen, akkor elkezd járni. Akkor indul el a járásunk az Úrban. Ugye ehhez kellenek fejlődési fokozatok. A kisbaba is először ugye fogja magát, és örül, hogyha megkapaszkodik az ágy szélén. És amikor már biztonságosan áll, és már nem totjan vissza, vagy nem esik vissza, akkor fogja megtenni az első lépéseket. És elkezd járni. Így van ez a mi keresztény járásunkkal is. Elkezdünk járni. Elkezdünk járni. A Galata 5.16 erről figyelmeztet minket. Mondom pedig, hogy szellem szerint járjatok. Vagyis lehet járni test szerint, és lehet járni szellem szerint. Szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni. Vagyis, hiába prédikálsz a nyájnak, hogy ezt ne tegye és azt ne tegye. Mert akkor a testre fordítod a figyelmét. Hanem taníts meg őket szellemben, közösségben, mélyebbre és mélyebbre menni, hogy tudjanak szellemben járni, és ha ezt megtanulják, akkor nem fognak testben járni. Akkor nem fognak. Mert a szellemben járás annyival gyönyörűségesebb. Annyival csodálatosabb. Annyival több örömet hoz az embernek a közösség, a szellemmel való közösség. Akkor nem fognak testbe járni. Garancia, hogy nem fogsz a test cselekedeteire figyelmezni, és illetve ellen tudsz állni neki, ha megtanulsz szellemben járni. Ezt mondja itt az ige. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és ez eldönt mindent. Ha szellem szerint jársz, a test kívánságait nem fogjátok véghez vinni. Ez egy csodálatos szabadságot ad. A Kolossé levél is ír a járásunkról. Azt írja az első fejezet 10. verse, hogy járjatok méltóan az Úrhoz. Vagyis van egy járás, amivel az Úr tud dicsekedni. Ez az én szolgám. Ez méltóan jár hozzám. Méltóan. Méltóan jár az Úrhoz, teljes tetszésére. És van egy út, amit ha ki tudunk járni, az Úrnak teljes tetszésére van. Ebből megint csak kicsenk, hogy vannak olyan keresztény járásaink, amikor az Úr esetleg nem találja meg azt a kedvét bennünk, amit kellene. Teljes tetszésére. Én arra törekszem is, gondolom te is, hogy amikor járunk, akkor az Úr teljes tetszésére legyen a járásunk. Igen? Teljes tetszésére. Minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremjünk. Ebben a járásban ott van a gyümölcstermés. Minden jó cselekedettel gyümölcsöt kell teremnünk. Ez a gyümölcstermés, erre elhívott minket Isten. És növekedvén az Isten megismerésében. Ha elkezdünk járni, ha megtesszük az első lépést és a másodikat, és a szellem vezetésére a következő és a következő lépéseket, az Úr ismeretében növekedésünk lesz. Mert ha még el is vétjük a következő lépést, a Szent Szellemnek gondja lesz rá, hogy visszatérjünk az útra. Ha elvétünk egy lépést, nem kell magunkat károztatni, mert az Úr tudja, hogy a jó indulat és a jó szándék volt bennünk. És ha rosszul hallottunk, vagy rosszul vételeztünk, vagy rosszul reagáltuk le azt, amit vettünk a szellemtől, akkor az Úr azonnal ott lesz, hogy a segítséget kiáltunk, és visszavisz minket oda arra az útra. Visszavisz. Tehát és ez is része annak, hogy az Isten megismerése, amikor elrontunk valamit, hogy ezt nem úgy kellett volna. Abból legalább annyit tanulunk, mint amikor minden lépésünk szövegesen stimmel előre. Legalább annyit tanulunk. Legközelebb azt nem fogjuk elrontani. Azt nem fogjuk elrontani az Úrban. Ha egy picit is figyelmezünk, persze, feltéve, hogy odafigyelünk az utunkra. Az Efézus 4 írja erről a járás, ami mindig a Krisztusban vagyunk, tehát a Krisztusban való létezésünk az nem változott meg, de a Krisztusban különböző pozíciókról szól az ige. Most már nem csak állunk, hanem elkezdtünk járni az Úrban, Krisztusban. Mit ír itt a járásunkról az ige? Efézus 4. fejezete. Az első verstől olvasom az első 3. verset. Pál azt írja, kérlek azért titeket, én ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz. Vagyis figyeljünk oda a járásunkra. És ne tegyünk olyan dolgokat, amelyek nem hozzák meg azt a visszhangot, hogy hát ezt bizony nem így kellett volna. Úgy járjatok, ahogy illik, mondja. Ahogy illik elhivatástokhoz, melyel el is hivattatok. És nézzük, hogy sorolja. Teljes alázatossággal, vagyis ennek ott kell lenni. Ez az alázatosság egy nagyon fontos dolog. Teljes alázatossággal és szelídséggel. Ez kell a járásunkhoz. Nem kevékedhetünk. Szelídséggel, alázatossággal, hosszú tűréssel. Ez a szellem egyik gyümölcse. Hosszan tűr. Elnézi a másiknak. Elfedezi. A szeretet elfedezi. Az nem botrányköveket tesz oda, az elfedezi. Hosszú tűréssel elszenvedi. Elszenvedi a másikat. Ez a hosszú tűrés. Elszenvedvén egymás szeretetben. Igyekezvén megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Vagyis ez a hosszú tűrés azért szenvedi el a másikat, mert inkább mindent lenyel, csak békesség legyen. Ez erről szól. És így járunk. Csak hogy ne legyen torzsalkodás, ne legyen hangos szó, legyen békesség, és hosszan tűrünk. Ez egy nagyon kedves járás az Úrban. Mert ilyenkor az Úrnak engedsz. Az egység kedvéért, a szeretet kedvéért. És így illik járni az elhívásunkhoz. Keresztény utat járunk, tehát nekünk ez a járás, hogy teljes alázatosságban vagyunk, teljes szelídségben vagyunk, nem csattanunk föl első szóra, nem gorombáskodunk, nem teszünk megjegyzéseket. Ez a mi útunk, ahogy járunk, az Úr tetszésére így járunk, ahogy itt le van írva. Elhivatásunkhoz így illően járunk, ha ezeket tesszük. Ha ezeket betartjuk, akkor sokkal nagyobb a valószínűség, az utunkon nem fogunk megbotlani. Hanem mindig ki tudjuk lépni a következő és a következő lépést. Az Úr ezeket mind a mi épülésünkre adja, hogy miként járjunk, mert akkor mi előbbre vagyunk az utunkon. Ez a mi javunkra van, amit megvan írva. A mi javunkra, így kell járni. Az 5. fejezetben a járásunkról tovább beszél az Efézusi levél. Efézusi levél rengeteget szól erről. A 8. versben azt írja az 5. fejezetben, hogy mint világosságnak fiai úgy járjatok. Megint a járásunkról. A világosság fiai azok elkülönültek a sötétség cselekedeteiről. Mi köze hozzá? Ugye semmi? A világosság fiai a világosság cselekedeteiben járnak. Innen lehet őket megismerni, hogy ők a világosság fiai. A világosság cselekedeteit cselekszik. Ezt írja, mint világosság fiai, úgy járjatok. Vagyis a járásunkból fel lehet fedezni, hogy mi a világosság fiai vagyunk. És olyanokat, mint a sötétség cselekedetei, az utunkon nem teszünk például. Ez a járásunkhoz tartozik. Az Úr egy ilyen járást vár tőlünk. Ez a Krisztusban való járásunk. Az 5. fejezet 15. verse pedig azt mondja, ezek az Úr elvárásai egy kereszténytől, aki Krisztusban van, hogy miként járjon. Ebben a világban, ugye nem e világból valók vagyunk, de e világban élünk. És meg kell mutatnunk, hogy mi a világosság fiai vagyunk. Az 5. fejezet 15. verse pedig így mondja, meglássátok annak okáért, hogyan járjatok. Megint a járásunk. Hogyan járjatok. Nem, mint bolondok. Vagyis lehet úgy járni, mint a bolondok egy kereszténynek? Lehet, csak nem érdemes. Lehet. Meglássátok annak, hogyan járjatok. Nem, mint bolondok, hanem mint bölcsek. Ugyanis az a bölcsesség megint csak bennünk van. Bennünk van egy Krisztus bölcsesség üllet nekünk. Ezt a bölcsességet belül hordozzuk. És ha ebből kimeregetünk, akkor bölcsen tudunk járni. Ha hagyjuk bent szunnyadni, és helyette mindenfélét, amit gondol a fejünk, megengedünk, hogy megtegyük, akkor úgy járunk, mint a bolondok. Nem méltóan a Krisztushoz. Nem méltóan a Krisztushoz. A 17-es vers pedig hozzáfűzi még itt ehhez a járásunkhoz. Annak okáért ne legyetek esztelenek. Vagyis a bolondok esztelenül járnak, ugye? Nem fordul meg a fejükben, hogy mi lenne az Úr akarata. Esztelenül járnak. Esztelenül járnak. Hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Vagyis ehhez a járáshoz az szükséges, hogy miért a következő lépést megteszed, mindig megvizsgálod, hogy ez az Úr akarata, és akkor megléped. Ha ezt nem teszed meg, akkor esztelenül jársz, mint a bolondok. Az Úr akkor is szeretni fog. Csak akkor nem világosodik ki annyira, hogy te a világosság fia vagy a lépéseidből. Esztelenül jársz. Hogyha megvizsgáljuk, hogy mi az Úr akarata, ez az Úr is igének az ismeretéből van, akkor tudunk úgy járni, az Úr tetszésére legyünk, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy az Úr örömére legyünk. A járásunk az Úrban. Körülbelül ennyi igét gondoltam ide fűzni, ennél több van a Bibliában. Ha figyelmesen olvassátok majd mostantól a Bibliát, hogy mennyi mindent ír a járásunk, hogy szeretetben járjatok, alázatban járjatok, bölcsességben járjatok, alávetésben járjatok. Nagyon sok mindent kér tőlünk az ige. Ez már a Krisztusban való járásunk. Tehát nem az üdvösségünk függ tőle. Üdvösségünk van itt belül a szellemünkben, és az Úr kéri, hogy hogy járjunk. Nagy különbség. Ha valaki már büszkén jár az Úrban, és nagyon biztos benne, hogy el nem esik, akkor talán elkezd futni majd, ugye egyszer? Sprintelni kezd. Azt mondja, hogy most már vagy belehúzok még jobban. És akkor jön a futás. Azt mondja, én többre vagyok képes, és én megfutom ezt. A futás, egy lendület van az emberben, egy lendületet vesz a Krisztustól. És elkezd futni a járásunk után. Ez még mindig a Krisztusban való pozícióink. Hogy ültünk, felkeltünk, megállunk, járunk, és utána futunk. Van egy futásunk az Úrban. Ez a futásunk, ez nagyon-nagyon fontos, hogy jobb, lássuk, hogyha az ember fut, könnyebben elesik, mintha csak úgy néha-néha lépeget egyet, ugye? Tehát a futásnál még jobban oda kell figyelnünk, hogy el ne essünk. Mit mond Pál erről az 1 Korintusban? 9-es fejezetben egy nagyon-nagyon fontos kijelentés van erről. A futásunk. Ugye szeretnénk minél többet befutni a Krisztusban? Amíg itt vagyunk, azért vagyunk itt, hogy gyümölcsöt teremjünk. Ugye futásunkat bevégezzük. Szeretnénk minél többet tenni az Úrnak, nem? Futásról van szó. Egy buzgóságot hordoz ez magában. Az 1 Korintus 9-ben írja Pál a 24-es verstől. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, tehát ezek nem csak áldogálnak, és nem csak lejárnak, hanem futnak. Versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a díjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben önmegtartóztató kell legyen. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Vagyis a futásunk során nincs megengedve, hogy amihez éppen kedvünk van, azt megtegyük. Önmegtartóztatás. Test cselekedeteit alá kell vetni, és Pál ezt mondja itt. Én azért úgy futok, mint aki nem bizonytalanra fut, úgy öklözök, mint aki nem levegőcsapdos, hanem, és figyelj nagyon, hanem alávetem a testemet. Látod ezt? Ahhoz, hogy meg tud futni a futásodat, ez egy köteles rész. Alá kell vetned a testedet, és szolgává teszed azt. Azt teheti meg, amit a szellem mond neki, amit az ige mond neki, amit az elme mond neki, a Krisztusban megújult elme, az igében megújított elme mond neki. Azokat teheti meg. Többit nem. Különben kiesett a versenyből. Többi nincs ott a futópályán. Alávetem a testemet, és szolgává teszem. Vagyis azt teheti meg, amit én megengedek neki. Mert én uralkodom felte, én a szellemi ember. És ő szolga. Nem tehet, amit ő akar, ami megvan neki engedve, azt teheti csak. Hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Ez a futásunkhoz nélkülözhetetlen. Hogy alávetésben tartsuk az edényünket, a testünket. Mert különben kiesünk a versenyből. És ezt az ige tanítja, úgyhogy ehhez nem kell többet hozzáfűznöm. A Galata 2:2 mondja, megint csak Pál nagyon sokat beszél a futásról. Hiába ne fussak, mondja. Vagyis lehet az, hogy futunk, és a vége hiába valóság? Hát például, ha rossz irányba futunk, akkor hiába igyekszünk, nem jutunk sehova. Hiába ne fussak, vagy hogy eddigi futásom ne váljék hiába valóvá. Ez is lehetséges. Hogy futottam, és valami történik a ringben, vagy a versenypályán, és valami olyan történik, hogy eddigi futásom hiába valóvá lett. Ez elgondolkodtató. Mert ha ilyen létezik, akkor nagyon oda kell figyelnünk. A Krisztusban való futásunkra, járásunkra, állásunkra. Nagyon oda kell figyelni, hogy ilyen ne történhessen, elvesztjük a jutalmainkat. Hiába valóvá lett a futásunk. Bár teljes gőzzel mentem idáig, és valami történik, s hiába valóvá lesz a futásom. Vagyis engem akkor veszteség ér. És ez nem jó hely. Úgyhogy figyelemmel kell lennünk a futásunkra. Alávetésben kell tartani a testünket ehhez. Na, ez a tanítás lehet, hogy nem esik jól most, hogy hallod a testednek, de ha betartod, hosszú távon nagyon kifizetődő. Nagyon kifizetődő. Mert vannak döntések, amiket most meghozok, és most fáj a testemnek. Pedig hogy rágyújtanék meg. De ezt csinálnám, meg azt csinálnám meg. De megenném a 3 dobos tortát. De azt mondod, hogy most ezt nem teszem meg, mert alávetésbe teszem az edényemet, és amikor ráállok a mérlegre majd 3 nap múlva, akkor azt mondom, hogy ez a futás, ez megérte. Ugye? De hosszabb időszakokra is ugyanígy. Meghozol egy döntést, és most fájdalmas lehet, hogy nem a testnek engedtem, és a test borzasztóan fel van háborodva, hogy miért van ilyen szigorú kordába tartva, de hosszú távra jól döntöttél. Vannak a hosszú távú befektetők? Holnapra nem hoz profitot, de hosszú távra nagyon megéri. Hogy a futásom ne váljék hiába valóvá, ezt kívánom mindannyiatoknak, magammal kezdve. Semmiatt ne tudjon az ördög elém gördíteni, hogy amit eddig futottam, az hiába valóvá legyen. Vigyáznom kell nekem is, mindannyiunknak. Mindannyiunknak. Nehogy azt hitt, hogy az ördög te feléd nem készít terveket. Mindannyiunk felé készít. Ezért kell résen lenni, ezért szól erről ma az Úr. Hogy a te életedben ezt ne kelljen számba venned majd. Hogy futottam, és hiába való volt az egész futásom. Ilyen nem történhet velünk. A 2. Timóteusban... A Pál sorai 4. fejezetben, a 7. vers. Hogy a futásunknak a mi a célja? Hogy beérjünk a végcélba. Hogy ne csak fussunk, hanem van egy célja. Hova igyekszünk? A végcélba. Az Úr teljes akarata. Az Úr tökéletes akarata. És ezt mondja itt Pál. Ama nemes harcot megharcoltam. Azért nemes harc, mert ő már előre megszerezte a győzelmet. Neked csak ki kell kényszerítened a hiteddel. De győzelem garantált. És ez egy nemes harc. Nem jöhet számításba, hogy te vagy a vesztes. Az Úr megszerezte a győzelmet. Nemes harc. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem. Ennél nincs jobb érzés. Akkor az ember oda bejut a végcélba, és ott kidőlhet, azt mondja, hogy bejutottam a végcélba, és semmi nem tudott megakadályozni. Sőt, amikor elnyered az első díjat, hát annál nincs jobb érzés. Te vagy a győztes. Futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam. Semmi nem tudta ellopni a hitemet. és a szeretetet, mert a hit pedig szeretet által működik. Tehát beteljesedve a szeretettel, beteljesedve a hittel, az Úr akaratát szem előtt tartva, befutottam a végcélba. Ennél nincs nagyobb feeling. Ennél nincs nagyobb. Ez a fenséges. Egy napon mindannyian meglátjuk, hogy oda bejutottunk-e. A cselekedetekben mond még Pál egy nagyon, nagyon fontos gondolatot. A 20-24-ben, ezzel a futásunkkal kapcsolatban. De semmivel sem gondolok, döbbenetes. Semmi, azt mondja, semmi más nem érdekel. Semmivel nem gondolok. Még az én életem sem drága nékem, azt mondja. Az én életem sem drága nékem, csak hogy, és ez az ő kívánsága, csak hogy elvégezzem az én futásomat. Ez egy fut, a Pál, amit futott, amikor az oroszlánokkal Efézusban küzdött, akkor hajótörés szenvedett, akkor korbácsütések érték. Nagyon erőteljes megpróbáltatásai voltak, és semmi nem tudta visszafogni, hogy ne fussa meg a futását. Minden akadályt legyőzött. Hogy az én futásomat örömmel hozzáteszi. Elvégezzem az én futásomat, és oda teszi az ördög orra alá. Örömmel tettem. Nem tudta semmi elvenni az örömömet. Semmi. Ezt is megpróbálta, azt is megpróbálta. A teljes futásomat örömmel bevégeztem. Ugyanis az Úr odaadja ezt az örömöt hozzá. Ez egy szellemi öröm. Belülről gerjed. El van rejtve odabent. De ha engedelmes vagy az Úrnak, akkor ez az öröm előjön. És meglátja a világ. Ez egy olyan öröm, amire nem tudja a másik, hogy ugyan most minek örülsz. Egyszerűen nekem ez az öröm az Úrtól van, mert az engedelmesség útján járok, és ez belülről jön. Megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. Ez onnan jön belülről, miközben tudjuk, hogy a végcél felé haladunk. Öröm tör elő. Vagyis elvégezzem az én futásomat örömmel, mondja Pál. Kedvenc igém. Semmi nem tud rávenni arra, hogy az örömömet elveszítsem. Semmi. És azt a szolgálatot, vagyis egy szolgálatban vagyunk mindannyian, azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És amiért itt vagyunk, miért? Hogy hirdessük az evangéliumot. Azt betöltöttem, mondja Pál. És ezt a futásomat úgy futottam meg örömmel, hogy bejutottam a végcélba. Mert semmivel nem gondoltam. Semmivel. Bármi jött az utamba, győzelmet vettem felette. Gyönyörű, gyönyörű vers, és a futásunkról szól. És hálát adunk Istennek, hogy a jutalmainkat megnyerhetjük, ha ezeket szem előtt tartjuk. Ha az ember ezen az úton különböző pozíciók ugye a hívő számára, hogy ül a Krisztusban ültetett, aztán fel kell, mert a világossága kell, hogy ragyogjon, aztán megáll, aztán elkezd járni, a keresztény útját járja, és aztán a futását elkezdi. Megfutja a futását. Különböző pozíciók a Krisztusban, mind a Krisztusban van. Ha elbuktunk, ha elestünk, akkor is, ha padlót fogtunk, akkor is Krisztusban vagyunk. Nem az üdvösségünket vesztettük el. És felkelünk. Mert az Úr által képes, hogy megálljon, ezt írja az ige. Ugye? Az Úr által képes, hogy megálljon, de korrigálni kell az eltéréseket. Tehát ami nagyon fontos itt, hogyha kis szögeltéréseket tapasztalunk. Szoktam mondani, otthon van egy jó tükröm. És belenézek. És ahogy belenézek, egyre jobban ragyogok. Ezért jó tükör. Ez az ige. Bele kell nézni az igébe. Ezt mondja az ige. Ezt kellett volna tennem, így kellett volna tennem, és azonnal ki kell igazítani magadat, ha találsz eltérést. Ezt nem így kellett volna tenni. Itt nagyon-nagyon elszúrtam ezt a dolgot. Az igen, nem így mondja, mert belenéztem. Abban a pillanatban ki kell magad igazítani. Akkor rosszul áll a gallérod, meg kell igazítani. Nem így kellett volna, kinézzek, ugye? Ahhoz, hogy a világosságon világoljon. Hogy mint világosságnak fiai úgy járjatok. Nem így kellett volna. Be kell látnod, és ki kell igazítani magadat. Mert különben ezek a kis szögeltérések nagyon messzire tudnak vinni. eltávolítanak a végcéltól. És nem jutsz be a végcélba. És a futásodat hiába futottad addig. És elveszted a jutalmaidat. Borzasztó hely. Tehát figyelni kell kis szögekben, hogy mit engedhetek meg magamnak az ige szerint. Mit tehetek meg, és mit nem. A Jézus nevében. És folytonosan döntéseket kell hozni. Jó irányban vagyok? Igen? Akkor még egy lépést mehetek előre. Ha nem, akkor meg kell néznem, mi az útirány helyette. Döntéseket kell hoznunk. És ez nagyon, nagyon fontos, hogy tud, mit mond erről a Biblia, amikor döntéseket hozunk. Ugyanis van olyan út, amely helyesnek látszik az ember szeme előtt, abban a pillanatban, amikor gondolja, na hát ez biztos jó lesz. És azt írja, hogy annak a vége halál. A borzasztó, az ember nem gondolja meg az útját. És az példabeszédek mondja ezt így a 14-12, hogy van olyan út, mely helyesnek látszik. Tehát nem helyes, helyesnek látszik az ember előtt. És azt mondjam, aha, ez az. Helyesnek látszik. De a vége a halálra menő út. Hány keresztény van így? Aki azt hiszi, hogy jó úton van, és mégis valahol rossz irányba tart. Vagy van olyan út, mondja a példabeszédek 16-25, ez többször, több helyen megismétli, tehát ez egy alapigasság. Van olyan út, mely igaz az ember szeme előtt. Vagyis szemlátomást minden stimmel vele. Igen, ez jó út, mondhatja az ember. Semmi kivetni való nincs vele. De a vége a halálnak útja. Vagyis elnyeli az illetőt az ellenség közben. A halálnak útját választotta. Bölcs döntéseket kell hoznunk tehát. Bölcs döntéseket a keresztény útunk során. Meg kell hozni ezeket a bölcs döntéseket. Ahogy mondja az ige, és az Isten szíve, ami szól hozzánk, hogy előttök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. És te választasz. És megmondja, megsugja neked, választasz életet azért, hogy élhess. Mint te, mind a te magod. Istennek a magjainkra is gondja van, a fiakra és a fiak fiaira, azoknak is az Úr maga szava hirdettessék. És megmondja nekünk az Úr, hogy melyiket válasszuk. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Ez Isten akarata, az élet, hogy te élhessél. És azért mindent elvégzett, hogy te az élet útját válaszd, amivel dicsekedhetsz a végén, hogy megfutottam azt. Úgy, ahogy a világosság fiaihoz illik. Úgy futottam meg. És felhívja a figyelmedet, hogy amikor választasz, akkor a jót ne nevezd gonosznak, és a gonosz ne nevezd jónak. Vagyis, ha véletlenül nem azt választottad, hogy az élet útjára léptél, és később még elkezded magyarázni, hogy de az volt a jó út, azt mondja Isten, hogy ez nem az, ami neki tetszésére van. Elolvasom ezt az Ézaiásban nektek. És ez szól nekünk, mindannyiunknak. Ez egy dorgálás ige, az Ézaiás 5-ben a 20-as vers. Jaj, azoknak így kezdődik. A Jézus nagyon sokszor mondja a példát, hogy jaj, néked Korazin, meg jaj. Tehát amikor ilyen figyelmeztetés, hogy hopp, figyelj ide. Jaj, annak. Nézzük meg, hogy mire kell figyelni. Aki a gonoszt jónak mondja. Vagyis, hogyha választottál egy utat, és az az Úr szemében egy gonosz út, és azt mondod, hogy ez nekem egy jó út, akkor jaj lesz neked. A vége halál annak. Jaj annak, mondja. És a jót gonosznak mondja. A jóról nem mondhatod, hogy az gonosz. Az Úr szemében. És a gonosz nem mondhatod jónak. És ha látsz egy gonosz közösséget, ahhoz nem csatlakozhatsz be, mert te keresztény vagy, és nincs közösséged vele. Nem mondhatod azt jónak, ha az gonosz, az Úr szemében. És ilyenkor ki kell jelentened, hogy azzal nekem nincs közösségem. Mert nem akarok az útnak a végén oda kerülni, hogy jaj nekem. És neked csak kívánom. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Akik a sötétséget világossággá, nézd meg! Vannak ilyenek. A sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik. És teszik a keserűt édes, és az édes keserű, mindent pont az ellenkezője tesznek. Jaj azoknak. Van egy út, amit jónak látszik, de a vége nem stimmel. A vége nem stimmel. Ezért meg kell gondolni a döntéseinket, meg kell gondolni az útjainkat. És az Úr bölcsességében kell meghozni a döntéseinket. Kis döntések sorozatából alakul ki az utunk az életünk során. Hozunk nagyobb hordai a döntéseken, de nap mint nap rengeteg döntést hozunk. Amiből alakul az életutunk. És ez a földi bölcsesség és az isteni bölcsesség közötti különbség. Miben hozzuk meg azokat a döntéseinket? Drága Úr, kegyelme, hogy adja nekünk a Szentírást, és azon tudunk elmélkedni, és azon tudunk gondolkodni, és az alapján hozzuk meg a döntéseinket. Az alapján hozzuk meg a döntéseinket. Amikor az ember az útját járja, akkor sokszor kerül helyzetekbe, amire előre nem számított. És akkor is kell döntést hozni. Meg kell hozni, hogy most én csak a szeretet útján fogok járni. Akkor is, ha engem ezek a sérelmek értek például. Vagy kiélezett helyzetek. Nem hozhatsz olyan döntést, ami téged hátrányos helyzetbe hoz utána. Te csak a szeretet útján dönthetsz. Csak a szeretet útján dönthetsz. Mert ez a világosság útja. Nincs más. A világosság útja. Nézzük meg, a Jakab levele mit ír ebben a nagyon-nagyon rövid részben. Elmondja nekünk, hogy kétféle bölcsesség létezik. Van olyan, ami az ember szemében jónak tűnik, de a vége nem stimmel. Rövid távú, kedvező döntést hozol esetleg valamiben, de a vége nem jó. Mert nem Isten bölcsességében hoztad azt meg. 13-as verstől kérdezi itt az Úr, kicsoda bölcs és okos köztetek? Mutassa meg az ő jó életéből. Vagyis ne a szavakban dicsekedjünk, hanem nézzünk rá az életedre. Milyen gyümölcsöket termett? És abból megállapítjuk, hogy bölcs voltál-e. Ezt mondja itt. Kicsoda bölcs és okos köztetek? Mutassa meg az ő jó életéből, hogy mindent bölcsességnek szelídségével tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Tehát ez a viszálykodás és az irigység, ez a keserűség, a belső keserűség, ez rossz utakra vezet. Hazugságok kezdenek születni így, hogy magyarázkodjunk a döntéseinket, hogy fogjuk magyarázni, miért tettük, mit, ahelyett, hogy belátnánk. Nem jól tettük. És megtérnénk. Ahelyett. Ne hazudjatok az igazság ellen. Az igazság az Úrnál van. És ő látja a szíveket. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön. Vagyis ebből kiderül, van egy bölcsesség, ami felülről jön. És mi itt emberek próbálunk ebből a földi bölcsességből foltozgatni, tódolgatni, döntéseket hozni. De azt mondja, nem. Van egy fenti bölcsesség. Azt kell megfogni. Mert ez a bölcsesség, amikor hazudozunk az igazság ellen, ez földi bölcsesség, azt mondja. Hanem ez földi, testi és ördögi. Itt be tud jönni az ellenség. Amikor a testnek engedsz, amikor a földi bölcsesség szerint gondolkodsz, az ördögi utakra visz. És az Isten igéje. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar, és minden gonosz cselekedet is van. Vagyis ez a viszálykodás, ez egy nagyon-nagyon veszélyes terület. Úgyhogy próbáld meg a közösségeidben lezárni, hogy te csak a szeretet útján maradsz. És nem mész viszálykodás vizekre, mert ahol viszálykodás van és irigység van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet van. Egyik hozza a másikat. Kis részt adsz az ellenségnek, és bejön, és hoz még, és hoz még, és hoz még, és a végén azt az egész, hogy teljesen eltévejettél a keskeny ösvényről. a minden gonosz cselekedetben ott fogsz kikötni, nem jó út. Helyette javasolja a felülről való bölcsesség. Vagyis ez létfontosságú, hogy bejussunk a végcélba. A felülről való bölcsesség pedig, és nézd meg a jellemzőit, honnan tudod meg, hogy a felülről való bölcsességben döntöttél? Először is tiszta. Ez egy tiszta dolog. Az senkinek a kárára nem lesz, ha a felülről való bölcsességben hoztál egy döntést. Akkor nem vétkeztél a szeretet ellen. És mondja az ige, hogy a szeretet nem megy vállóperre. Hát a felülről való bölcsességben nincsenek ilyen döntések. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Tiszta, mennyei tisztaságba menne. Azután béke szerető. Nincs benne a viszálykodás. A szakadás. A pártütések. Ezek, a felülről való bölcsességben nincsenek benne. Béke szerető, szelíd, engedékeny. Nézd meg, inkább engedek a másiknak. Csak megmaradjon az egység. Engedékeny. Irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. Vagyis a fáról meg lehet ismerni. A fát a gyümölcséről. Hogy jó gyümölcsökkel teljes az életünk? Ha igen, akkor dicsekedhetünk, hogy a felülről jövő bölcsességből vettük azokat. És ha nincsenek ott ezek a jó gyümölcsök, akkor a földi bölcsességből vettünk. És akkor be kell látnunk a tévedéseket, és az Úrnál van kegyelem és kiigazítás mindenre. Csak nem kevékedhetünk. De meg kell alázni magunkat, és az Úr kiigazítását elvenni helyzetekre. Nem részrehajló, és nem képmutató. Ezek olyan fontos pontok, naponta érdemes meditálni rajta, hogyha valahol az életedben részrehajlás alapján akarsz dönteni valamiben, hogy hát mégiscsak inkább neki kedveznék, mert nem volt benne az isteni bölcsességem a döntésben, azonnal igazítsd ki. Később valahol le fogod aratni. Nem lehet részrehajlónak lenni. Sem a családon belül, sem egy gyülekezetben, sehol. Sem képmutatóskodni. Nem az Úrtól való dolog. Fel kell vállalni, ha tettünk valamit, ezt én tettem, nem így kellett volna, és abban a pillanatban, hogy azt felvállaltad, és megvallottad, tiszta vagy. És megtisztított az Úr. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak, vagyis az igazság gyümölcseit fogja megteremni ez a bölcsesség. És nem a gyümölcs termésért vagyunk itt? És arra rendelt minket az Úr, hogy gyümölcsöt teremjetek. A felülről való bölcsesség által. A felülről való bölcsesség által. Ez az elhívásunk. És ezt az utat és ezt a futást kell megfutnunk. Záróigének szeretném, hogy mi szükséges még ehhez. Ezeket a döntéseket mindig jól meg tudjuk. Nagyon erős a kenet közben a szemre. Szemben nagyon erős gyógyító munka lesz, úgyhogy ma megtaláljuk az illetőt, akinek a szemében gyógyulás van, és dicsekedni fogunk vele az Úrban. Ébredjetek rá, hogy az Úrban van egy út, amit érdemes járni. És a többit pedig el kell vetni. A világban rengeteg a korrupció. Rengeteg, amikor megpróbálnak rábeszélni egy jó útra, hogy ezt érdemes, ezt kell, ez az igazi, ezzel majd gyorsan meg lehet gazdagodni. Nincs ilyen az Úrnál. Nincs ilyen. Magvetés van és aratás. Tisztességes utak vannak. És garantálja, hogy az igazat megáldja. Garantálja. Úgyhogy ne add magad oda a korrupcióra. Isten látja ezeket, amikor te a becsületes utat választottad. Még akkor is, ha pillanatnyilag neked az úgy talán még veszteséggel is jár. Hogyha itt így döntöttem volna, sokkal nem baj. A felülről való bölcsességben döntsél. Az lesz épülésed, de hosszú távon. Isten hosszú távra tervez velünk. Bármilyen hosszú idő intervallumnál magasan felette van az örökké valóság. És mi az örökké valóságra lettünk elhívottak. És nem éri meg most hozni döntéseket, amik nem az ő bölcsességében születnek. Az örökké valóságban nem fogsz gyönyörködni benne, hogy rosszul döntöttél. Érdemes most meghozni a jó döntéseket. Ami az épülésére van az életednek, és a királyságnak, amivel lehet dicsekedni. Ez a világosság cselekedett ezt, így cselekszi, ezért én így teszem. És akkor büszkén állhatsz az Úrban. És megfuthatod a futásodat. Az 1 Péter 1.13 mondja, hogy annak okáért övezzétek fel elmétek derekait. Vagyis sokan csinosítgatjuk magunkat egy csinos övvel a derekunkon, de az elménknek is van egy dereka, képzeld el. Itt fönt hordasz egy övet, amire rá van írva, hogy ez itt Isten igéje. És csak úgy cselekszel, és csak úgy gondolkodsz. Ez az elmétek dereka. A főpapnak ott is volt arany verettel, hogy a szentség az Úrnak. Rá volt írva. Gondolataid között más nem engedhetsz meg, csak ami szentség az Úrnak. Ahogy ő gondolkodik, csak úgy engeded meg. Minden mást rendszeresen le kell vetni onnan, a magaslatokról. Mielőtt erődítmény lenne belőle, mielőtt erősséget építene magának, akkor már sokkal nehezebb. Amíg átrepül a madár a ház fölött, addig nincsen baj. Jön egy gondolat és elmegy, nincsen baj. Ki kell jelenteni, hogy ezt én többet nem gondolom, mert nem igei. De amikor megengedett, hogy fészket rakjon, akkor már tojások is ott lesznek előbb-utóbb. És a fiókák is ott lesznek. Tehát nem telepedhet az a gondolat be az elmédbe. Nem forgathatod odáig, hogy leessen a szívedbe. Nem forgathatod odáig, hogy azt meg is cseleked. Az ember nem úgy kezdi, hogy másnap betör a bankba, hanem elkezdi kitervelgetni. Gondos terveket készít. Eltervezi. A verzió, B verzió. Ha ez nem, akkor az. De a célom az, hogy kiürítsem a széfet. De nem egy pillanat alatt lesznek ezek, hanem forgatjuk, és forgatjuk, és forgatjuk, mert nincs fölövezve az elméjük Isten igéjével. Ez egy nagyon-nagyon fontos járás, a keresztény járáshoz, hogy az elméd fel legyen övezve. Ott csinos dolgok legyenek az igében. Világosságos dolgok legyenek. Más ne legyen. És mint józanok, így írja, hogyha felövezted az elméd derekait, akkor józanul fogsz gondolkodni. Józanul fogsz cselekedni. Józanul, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben. Akkor vagy a kegyelem útján. Ha így józanul tudsz gondolkodni. A Jézus nevében. Ez a józanság nagyon fontos dolog. A vádliban, az Úr nagyon erős gyógyító kenneteket, az a vádliban, és ott van az ő gyógyító munkája, és a görcsöktől fog valaki, izomfájdalmaktól fog megszabadulni. Amikor az ember át kell menjen dolgokon az életben, akkor ez a józanság egy hihetetlen fontos. Hihetetlen van. Józanul gondolkodj arról. Az ige szerint gondolkodj, hogy legyen felövezve az elméd dereka az igazsággal. És ott vedd el azt a bölcsességet, ami az Isten bölcsességéből való. És csak úgy döntsél, hogyha meg vagy győződve arról, hogy ez felülről jött. Az ellenségnek nem akarunk átadatni, hogy kihasználjon minket. Mert kis apró szögeltérésekből, ha döntünk és meghozzuk, annak megfelelően kell, már kényszerpályára kerülünk. Meghozzuk a következő döntést, és akkor már tudjuk, hogy nem az Úr útján vagyunk, de már kényszerpályára kerültünk. Onnan már sokkal nehezebb visszajönni. Úgyhogy a drága Úr Jézus kegyelmébe ajánlak benneteket, az Úr Jézus kegyelmébe, hogy ez a szent vezetés, ez a bizonyosság mindig ott legyen a szíveteken. Hogy mi az felülről való bölcsesség, hogy kell azt a döntést meghozni. Hogy tudjatok helyesen megállni az Úrban. Hogy tudjátok kijárni az Úr útjait. Hogy meg tudjátok futni a futásotokat. Tudjátok, hogy ne kelljen szégyent vallanunk, amikor ott állunk a trón előtt. És ezért nem érdemes belemenni pletykákba például. Amikor az ember visszahall ezt is, azt is, és tudom, honnan jöhetett elő ez a hír? Nekem a tavalyi évben egy válláson kellett keresztül mennem. És ezzel kapcsolatban nagyon sok olyan hír jött hozzám, mondom, ez honnan származik? Ez a hír. Nehéz esztendő volt a tavalyi, és látjátok, mai napig egyedül állok itt ezen a pulpituson, és megálltam benne. Az Úr akaratából. Megálltam, győzelemben, kijártam, a szeretetben tudtam maradni. Végig megbocsájtottam mindenkinek. Mindenkinek, akinek kellett ezzel kapcsolatban, hogy szabad legyek, hogy tudjak szolgálni. Az életemet átadtam az Úrnak teljes mértékben. És megmérettetés volt. Megmérettetés volt. És nem károsztatok senkit, sem. Mert a bíró az ajtó előtt áll, azt írják az igében, amit én olvasom, és az ítéletet teljesen a fiúnak adta. Teljesen. Úgyhogy nekünk nem kell megítélnünk semmit ezzel kapcsolatban. Senkit nem kell kárhoztatnunk. Nagyon figyelmeztetlek benneteket, hogy Isten felkentjéről vagy jót mondtok, vagy semmit. Mert magatoknak gyűjtötök ítéletet. És én ezért nem szóltam ezen a pulpituson erről, mert jót nem tudtam mondani, és akkor úgy döntöttem, hogy semmit nem mondok róla. De mivel a Facebookon kint vannak a botránykövek, ezért annyit megteszek, hogy informálnak benneteket, hogy azért láttok engem itt egyedül ezen a pulpituson most már egy éve, mert miként járnak ketten együtt, miként járnak, ha nem egyeznek. És egy házasság megkötéséhez kettő kell, és a házasságban éléshez is kettő kell, de egy házasság felbontásához elég az egyik. És minden akaratom ellenére ez megtörtént. És így megálltam ebben az Úrban. Nem számítottam rá soha, hogy ez megtörténik. De azt tudom, hogy az ige annyira gyökeres én bennem, hogy ez sem tud megingatni abban, hogy én az igét hirdessem. Hogy az Úr munkáját elhagyjam. Hogy az Úr örömétez képes lett volna ellopni tőlem. Nem képes rá. Nem képes rá. És az Úré a dicsőség, hogy meg tudtam állni bennem. Az Úré a dicsőség. És úgy állok ezen a helyen, hogy senkit nem kárhoztatok. Sőt, megfeddek mindenkit, aki egy szót mert szólni bárki ellen. Legyen az petyka vagy igazság. Mert nem a mi helyünk. És azért kell megfeddeli benneteket, mert magatoknak szereztek vele rossz gyümölcsöket. Mert attól neked nem lesz jobb, hogy a másikról rosszat mondasz. Attól a te dicsőséged nem lesz nagyobb. Attól nem lesz nagyobb a dicsőséged. Le kell borulni, és imádkozni kell, és könyörögni. Az imádságok órája ez. Sok megpróbáltatás van a testben. Nem csak én voltam megpróbálva tavaly, rengeteg helyzet volt. Élethelyzet, műtétek, családi helyzetek, anyagiak. És lehetett volna sorolni. Nagyon nehéz órák voltak. És ez még csak a kezdet, ahogy érzékeljük, mert sűrűsödik. És az ítéletek Isten házán kezdődnek, ez is írva van. Isten a maga idejében mindent megítél. És azért nincs szükség arra, hogy mi magunk próbáljunk kiokoskodni helyzeteket, meg megmenteni helyzeteket, azt csak Isten tudja. Testből semmit nem lehet cselekedni, ezt meg kell tanulni. Semmit. Semmit nem lehet cselekedni. Illetve lehet, csak az ember még rosszabbul jár. Egyik testi cselekedet hozza a másikat, és az ember egyen lejjebb is lejjebb megy benne. Úgyhogy Isten szeretete képes egyedül kinyúlni ezekben a helyzetekben, és megoldást hozni. És figyelmeztetlek benneteket a legnagyobb szeretetemmel, hogy viszálykodós vizekre ne menjetek. Mert azok az életeteknek különböző részeit kikezdhetik, ha közösséget vállaltok. Azzal, amiről nem lehet azt mondani, hogy jó. Olvasom, a gonosz nem lehet jónak nevezni. És a jót nem lehet gonosznak nevezni. Úgyhogy vannak határvonalak. És ezért szóltam erről, hogy a mennyei bölcsességből vegyétek a döntéseket. És ne engedjétek meg, hogy a pályafutásokat bármi botránykövek megzavarják, hogy botlások legyenek, hogy elessetek, hogy a jutalmatokat ne tudjátok elvenni, hogy ne jussatok be a végcélba. Erről szól minden. Erről szól az összes támadás. Ne jussunk be a végcélba. Az Úr hatalmas dolgokat készít. Hatalmas kiáradás előtt állunk. Ezt akarta elérni, hogy ez megszűnjön, de Isten igéje nincs bilincsbe verve. Ezt tudnotok kell. Ebben az országban túl későn ébredt föl az ördög ahhoz, hogy azt higgye, ez a munka itt lejárt. Mert a pásztorok fel vannak kenve országszerte. Fel vannak kenve. Hatalmas felkenetésben szolgálnak. Az evangélisták hatalmas felkenetésben szolgálnak. Jelek, csodák, sokasága van. Amerre csak járnak. Az ördög naponta pozíciót vesz, teret vesz. a királyságából. És ez így van jól. Mert az evangéliumnak terjednie kell. Az evangélium hirdettetik. Bárki áll elől, az a munka el lesz végezve. Az, hogy ez a munka egyben maradt, az nem annak köszönhető, hogy én állok itt, vagy bárki más állna itt, az annak köszönhető, hogy az Úr ennyire szereti az övéit. Ennyire szereti az ő népét. Hogy nem hagyta el őket. Ez ennek köszönhető. Az Úr annyira szereti, és szereti az elveszetteket. Meghalt értük még, amikor bűnösök voltak. És várja haza őket. És haza, és erről szól az evangélium. Nem arról, hogy ki hogy botlott meg, hogy esett el, és azon csámcsogjunk, rágcsáljuk. El kell engedni. Az ő urának áll, vagy bukik. Mindannyiunk. Mindannyiunkra meg van írva. Úgyhogy mindenki a saját útjára vigyázzon, a saját járására vigyázzon, mert a saját részünkért adunk számot az Úrnak. A másikért nem. Úgyhogy ha részt vettetek pletykákban, vagy híreket hoztatok, vittetek, vagy valakit vádoltatok ezzel kapcsolatban, igazítsátok ki magatokat idejében. Mindenki tiszta legyen itt az Úrban, mert az ördög nyerészkedni akar egy-egy ilyen helyzettel. Nyerészkedni akar. Minél többeket akar bajba keverni. Hogy még nagyobb viszálykodások legyenek, még nagyobb szóharcok legyenek, még nagyobb vádaskodások legyenek. Nem megyünk bele ilyenbe. Az Úr mindent megítél a maga idejében. Ez így van írva. A bíró az ajtó előtt áll. És az ítéletet teljesen a fiúra hagyta. Akkor nekünk ezeket nem kell megítélni. Annyit kell látni, hogy nincs közösségünk azzal, ami rossz. És azt nem nevezhetjük jónak. És itt vége. És döntsd el, hogy melyik utat választod, és maradj szeretetben. Ez az te érdekedben kérem. Ne nyerészkessen többet az ördög, mert nem adunk neki egy szögnyi helyet sem. Ezt megígéritek nekem. Nem adunk helyet neki. Nem adunk helyet neki, hanem ellenállunk neki. Ellenállunk az ördögnek, és megfut tőlünk. És az ördög minden tervét megsemmisítjük. Ha hatalommal uralkodva az életben, megsemmisítjük ezeket. Mert a győzelmünk garantált. Ha így, ha úgy, de a futásunkat megfutjuk. Mert ezért vagyunk itt, és hogy teljes jutalmat nyerjünk. Én elszántam magam, hogy én a futásomat megfutom, és teljes jutalmat akarok nyerni az Úrra, hogy semmi nem távozhat el, semmi nem akadályozhat meg, semmi nem szakíthat el. Ez meg van írva, és én ragaszkodom ehhez. Semmi nem, sem élet, sem halál, sem jövendők, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem egy válás, semmi. Semmi nem szakíthat el. Én ezt az Úr előtt esküdtettem, és megfutom a futásomat, mert Isten munkáját nem hagyom hűtlenségben. Nem hagyom hűtlenségben. A Jézus nevében. Köszönöm a bizalmat, hogy velem tartottatok egész évben, és hogy erről nem szóltam nektek, nagyon nehéz nekem erről szólni. És a mai napig nem kellett volna megtennem, hogyha a Facebookon nincsenek azok a megjegyzések, hogy az emberek százával jöttek és kérdezgettek, és gondoltam, hogy akkor nyilvánosság előtt elmondom, ami a szívemen van erről. De tudom, hogy nektek is nehéz hallgatni ezeket, és az Úr az én vigasztalom, és az Úr a ti vigasztalótok is egyben. Ha ő engem meg tudott vigasztalni, és ebben meg tudtam állni, akkor titeket is megvigasztal. Ebben tisztára biztos vagyok, mert így írja, mert azért adta nekünk a vigasztalót. Ezekre a helyzetekre. És megígérte, hogy nem neveznek többé téged elhagyottnak. Tennap olvastam az Ézaiásban. Úgyhogy mi nem vagyunk elhagyatottak, mert az Úr Jézus Krisztus a királyunk. És megköszönjük Istennek azt a lehetőséget, hogy megismerhettük őt. És mindenben meglátjuk azt, hogy mi vitt előbbre minket. És megköszönjük az ő életét, megköszönjük az ő szolgálatát, megáldjuk naponta, imádkozunk érte naponta. Imádkozunk, könyörgésen vagyok minden nap, hogy az ő útját megfuthassa, hogy az Úr akaratát megtalálhassa, hogy a felszántatlan földeket felszánthassa. Minden napos imádságban vagyok ezen. És ti is bizonyára. Mert a szeretet az örök. Az nem változik. Amit Isten egybe szerkesztett, azt ember szét nem választja. Azt ember szét nem választja. Úgyhogy a házasság kötelékét el lehet dobni, de az isteni kapcsokat nem lehet. Azt nem lehet. Az egybe szerkesztett test, az egybe marad. Ez Isten kegyelme, és Istennek az irgalma. És miközben beszélek, egyik gyógyítok el, hanem a másik után most a vesében van. És az Úr vigasztal benneteket, és az Úr letöröl minden könnyet. Ahogy letörölt az enyémeket, úgy megteszi a tiéteket is. És tömlőben van gyűjtve. Egy napon meg fogjuk látni, hát mennyi könnyünk folyt ezért. Mennyi könnyünk folyt ezért. Egy napon mindannyian megkapjuk a tömlőket. Gyöngyök lesznek helyette. Aranyszemek, gyöngyök, koronánk lesz belőle. Úgyhogy semmi nem hiába való az Úrban. Semmi. Minden utunk, amit az ő kezébe adunk, a javunkra fordítja. Ezt írja. Tehát ha te oda tudod adni az ügyedet az Úrnak, már pedig ezt kell tenni, máshol nincs megoldás. Ha oda tudod adni az ügyedet az Úrnak, az Úr abban a pillanatban elkezdi forgatni, és a javadra fordítja, megígérte. Mert akik őt szeretik, minden a javukra van. Minden. Úgyhogy nem tud olyat lőni az ördög, hogy én abból úgy jöjjek ki, hogy vesztesként, mert az ő győztes, az Úr Jézus Krisztus az én győzelmem. Az Úr Jézus Krisztus az én koronám. Ő az én ékességem. És Isten az én teremtőm, az alkotóm és az én férjem. Ezt írja a Biblia, hogy nem maradtam magamra. És a Jézus Krisztus az én vőlegényem. És a drága Szent Szellem az én szerelmetesem, az örök szerelmetesem, én nem maradtam magamra. És a szégyenemet elvitte az Úr Jézus a kereszten. Úgyhogy én itt állok előttetek tiszta lelkismerettel, ez az első, amit el kell mondjak. Tiszta lelkismerettel. És az Úr azt is mondta a szívemre, azért is engedtem meg, hogy ezen végig menjek, hogy másoknak vigasztalást tudjak adni, akik majd ebben a helyzetben lesznek valaha. Nem kívánom senkinek, mert a válás egy gyűlöletes dolog Isten előtt. A szakadások szelleme. A viszálykodások szelleme. És újabb szakadásokat szít. Pártoskodásokat szít. Nem kívánom senkinek, de ha valakinek át kell menni rajta, akkor el tudom mondani, hogy lehet megállni benne győzelemben. Mert az Úr megsegítette engem, mert az ige mindig megtermi a gyümölcsét. Az ige gyümölcstermése rendeltetett. És ha belekapaszkodsz, akkor nem tudsz elesni. Akkor nem tudsz elesni. Győzelem garantált. Soha ne tedd fel a kérdés, hogy hogy történhetett meg. Mert ez megint nem a te részed. Úgyhogy ne adj helyet az ördögnek ilyen gondolatoknál, mert akkor fog hozni ötleteket. És amíg az Úr nem akarja neked kijelenteni, addig úgysem kell tudnod ezeket. És ha megjelenti, akkor van kijelentésed tőle. Akkor fogod tudni. És az Úrtól tudakozódunk. Az ő szellemétől tudakozódunk ezekről. És azt tudjuk, hogy semmi nem szakíthat el minket. Ebben állunk, és könyörgésekben vagyunk. Könyörgésekben mondjuk, hogy az ördög ne tudja nagyobb nyerészkedéseket az életekben ezáltal elvenni, és az elveszettekért megyünk. Rengeteg elveszett van kint a világban. És az Isten szíve vágyja őket, hogy bejöjjenek. Úgyhogy ezt tűzzük ki a zászlónkra. Ahogy minket megtalált az Úr, őket is megfogja. A Jézus nevében, úgyhogy kérem a dicsérőket, menjenek a fejának. Köszönjük az Úrnak az ő kegyelmét. Köszönjük, hogy szólhattam erről. Köszönöm a szereteteteket, hogy hűséggel kitartottatok a nagyon nehéz elmúlt esztendőben, és minden dicsőséget neki adunk. Minden dicsőséget.